Köszöntöm ezeket, szervusztok! Szombaton Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, két napja tart a háború. Szombaton egy rendkívüli adásra jelentkeztünk, amelyben a támadás első hullámának a legfontosabb tanulságait és tudnivalóit próbáltuk meg ismerteti meghívott szakértőinkkel. A mostani adásunkban pedig az elmúlt két nap, hát igencsak fordulatokban bővelkedő fejleményt fogjuk majd összefoglalni, illetve arra próbálunk majd rávilágítani, hogy milyen állapotok uralkodnak jelenleg Iránban, és egyáltalában a vezetőségnek az eltávolítása után hogyan nézhet majd ki az új hatalmi struktúra. Néhány dolog, amit az elmúlt két napból érdemes kiemelni. Egyrészt Irán de facto lezárta a Hormuzi szorost, ami a világ olajkereskedelmének legfontosabb csomópontja. Emellett Irán az öbölmenti országok után Izraelben és ma reggel már Cipruson egy brit légbázis ellen is végrehajtott ellencsapásokat. Kuwaitban pedig legalább egy amerikai repülő lezuhant, feltehetően lelőtték. Német, francia, brit közös közlemény ítélte el az ellencsapásokat, egyúttal ezeknek az országoknak a háborúba lépését is kilátásba helyezték. Állítólag a Trump adminisztráció tűzszünetet ajánlott Iránnak, de Irán már nem tárgyal velük, hanem egyre kiterjedtebb ellencsapásokat hajt végre. És ami a legfontosabb, hogy meghalt több fontos iráni vezető, Ali Khamenei Ayatollah mellett Mahmoud Ahmadinejad volt elnök, aki egyébként többször is járt Magyarországon, többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is tartott előadást, illetve Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter és összesen kb. 40 magasrangú tisztviselő. Emellett nyilvánvalóan szót kell ejteni arról is a több mint 100 halottról, amit például mondjuk az egyik légicsapásban egy lányiskolában lelték a szörnyű halálukat, és a civil áldozatok a száma ennél még tetemesebb is. Most tehát megpróbálunk az eseményekben valamifajta rendet vágni, ebben vendégünk lesz a kiváló Ablaka Gergely, politológus, közel-kelet kutató. Szervusz Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad
a kívánságot. Üdvözlöm a kedves nézőket.
Szóval kezdjük azzal, hogy mondtam, szombaton megtörtént a támadás, ezt N. Rózsa Erzsébet és Tábor Áronnal próbáltuk megelemezni. Azóta talán az egyik legjelentősebb fejlemény, hogy a háború első napján lefejezték az iráni felső vezetést. Itt mindenki Ali Khamenei Ayatollahnak a kiesésére szokott fókuszálni, tehát gyakorlatilag hozzá lehetne mondani a vezetőség további tagjait, katonai vezetőket és így tovább. Először az Ayatollahról beszéljünk. Mit jelent az ő kiesése?
Nyilván ez egy nagyon izgalmas dolog. Fontos, hogy nem lehet ezt túl misztifikálni. Óriási dolog. Látjuk, hogy Irán első számú vezetőjét likvidálták. A kérdés itt az, hogy vajon ugye, ebből mi következhet. Tehát ne gondoljuk azt, hogy elvesztette a legfőbb vezetőt Irán, és innentől kezdve akkor ugye ez a rezsim összeomlott. Nem. Alapvetően, hogyha visszamegyünk mondjuk például tavalyra, amikor már volt ugye egy ilyen akció, akkor ugye a források szerint Ali Khamenei már akkor ugye nagyon sok mindenre előre gondolkodott, hogy akkor kik legyenek azok a tábornokok, akik esetleg, hogyha kiesnek, akkor kik jöhetnek a ranglétrában. Ugyanígy szóba került már akkor is az utódlás. Tehát az, hogy ő kiesett, nyilván ez egy cezúra, de vannak forgatókönyvek. A másik, hogy azért ne úgy képzeljük el az iráni iszlám köztársaságot, hogy ott egyszemélyi vezetés van. Ez nem egy ilyen egyszemélyi diktatúra, még hogyha kívülről sokszor úgy is tűnik, hogy itt Ali Khamenei volt az, aki mindenről döntött, akinél a legfőbb stratégiai kérdések ugye kifutottak, illetve ő határozta meg a fő irányvonalakat, hogy például az Egyesült Államokkal lehet-e barátkozni, vagy nem lehet barátkozni. Na de a napi működésben ő már nem nagyon van benne. És itt megint nagyon sok irányba el lehetne menni, és ezért ugye hogy szólj rám, hogy ne csapongjak, hogy sokszor halljuk azt is, hogy ez egy teokrácia.
Igen.
Nem. Nyilván van egy nagyon fontos...
Fontos, hogy rá szombaton, akkor hogyan kell igazából helyesen
fogni? Ez igaz félig, mert valóban vannak teokratikus elemek. Ezt az N. Rózsa Erzsébet elmondta nektek tök jó, hogy ugye itt vannak választott, meg ugye ez az isteni szuverenitás, és ugye ebben van egy ilyen duplikált rendszer. De közben meg ugye ezt az iszlám köztársaságot ne úgy képzeljük el, hogy 45 éve ugyanúgy néz ki. Uh-huh. 47 éve most már, nem szépen ugye voltak különböző időszakok, hogy melyik elem került előtérbe. Például amikor a Khomeini volt, akkor nyilván ez egy erősen egyszemélyi rezsim volt. Amikor ő meghalt, és jött Khamenei, akkor ez ugye változott. Aztán a Khamenei korszakon belül is volt, amikor inkább a köztársasági elnök, amikor a Rafsanjani volt a 90-es évek első felében, akkor ő volt az, aki inkább vitte a dolgokat. Aztán később is volt, mikor Ahmadinejad aktivizálta kicsit magát, és próbált saját bázist építeni. Szóval szumma szummárom, tehát hogy a legfőbb vezető kétségkívül a piramis csúcsánál. Ő az, aki rendkívül fontos, ugye a stratégia, meg a személyi kérdések, hogy ki hova kerül. Azonban a napi politika az már nem feltétlenül az ő kezébe van. És ugyanígy a rendszer is több elemből áll össze. Tehát, hogy ezt is szintén az Erzsi nagyon jól mondta, hogy itt nincsen ilyen, hogy állampárt. Nincsen olyan, ami összefogna mindenkit, hanem ez egy nagyon sokszínű, nagyon tagolt, széttöredezett rendszer, rendkívül sok szereplővel. A szakértők, akiket ugye Iránnal foglalkoznak, inkább ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy vannak ilyen intézményi kapuk, és hogy ott kikülnek, és hogy ők milyen szerepet játszanak. Most is vannak ilyenek, tehát hogy azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül egy személyi rezsim, hanem alatta megvannak ugyanúgy a klientúrának az emberei, és ez megint kettő. Hát látjuk azt, hogy van ugye köztársasági elnök, Erzsi szintén beszélt a többi intézményről, de van egy deep state a háttérben, ami szintén alakítja a folyamatokat. Szóval az iráni rezsim az így rendkívül összetett, nagyon nehéz lenne ugye leírni, és ugye a kiinduló pont azért kekeckedtem ezzel, mert teokratikus, hiszen egy vallási vezető van. Az egész ideológia erre van fölfűzve. Igazságtalanság, az elnyomó rezsimmel szemben, és akkor bejönnek a síta elemek, mártéromság, stb. De a másik oldalon meg ez egy köztársaság. Egyrészt, ezt az Erzsi elmondta, másrészt meg, amit én inkább kiemelnék, hogy ez egy pretóriánus rezsim. Tehát ahol már a forradalmi gárda sok szempontból irányít, és nem végrehajt. De ezt sem úgy kell látni szerintem, hogy nem ennyire tiszta a dolog, hanem a kettőnek egymásra szüksége van. Tehát, hogyha az egyik kiesik, akkor a másik gondba van. Ha az esik ki, akkor ő van gondban. Tehát, hogy nyilván ez egy szimbiózis, amit alapvetően Khamenei épített föl, mert talán erre nem volt szó, hogy amikor ő oda került 89-ben, ő nem volt egy olyan befolyásos figura. Erről is lehet beszélni, mert nyilván itt jöhet egy analógia, hogy milyen volt akkor egy utódlás, és milyen lehet most egy utódlás, bár a kettő nagyon különböző szituáció. De a lényeg, ahogyan ő támaszkodott a 90-es évektől kezdve erre a forradalmi gárdára, hogy valahogy az ő pozícióját megerősítse, hogy ez a gárda egyre erősebb lett.
Mindjárt rátérünk majd a részletesebb tagolásra, de egy pillanatra még szeretném, hogyha az elmúlt két napnak a gyors esemény történetét összefoglalnánk. Egyrésztről, hogy a civil áldozatok vonatkozásában említettem már a lányiskolának az áldozatait, emellett milyen katonai, illetve infrastruktúra beli károk vannak még Iránon belül. Kérlek, ezekről adj egy átfogó képet a nézőinknek.
Nehéz, úgy konkrétan, mert hiába nézem a híradásokat, sok minden ugye nem feltétlenül jelenik meg. Meg az iráni rezsim szeret játszani, ugye, hogy mit mutat és mi a valóság. Kétségkívül vannak komoly áldozatok, ez már az első napon kiderült, hogy valóban egy lányiskolát, egy katonai bázis mellett sikerült telibe találni, ezt azóta az Egyesült Államok is állítólag ugye vizsgálja, hogy mi is történhetett. Emellett nyilván nem csak katonai célpontokat támadtak, ugye tegnap is vagy 1000 célpont ellen hajtottak végre csapást, többek között Teheránban is. Tehát nyilván vannak civil áldozatok, ma reggel olvastam, hogy már kínai áldozat is van Teheránban, tehát ugyanígy a másik oldalon is, ha megnézzük, Izraelben is volt egy komoly találat, viszonylag nagy számú civil áldozattal, halljuk azt, hogy máshol is, tehát hogy Kuwait, Emirátusokban is volt haláleset, nyilván más jellegű, leesett valami ugye kilőtt drón, és az abba haltak bele, de emellett a kérdésedre visszatérve, csak hogy tényleg ne kalandozzak el, Iránban nyilván lövik a bizonyos kritikus létesítményeket, de továbbra is azért szerintem, amit látunk, az, hogy a katonai célpontok vannak előtérben, nyilván az ipari létesítmények, amelyek ugye biztosítják az utánpótlást. Tegnap, ahogyan lehetett hallani, ugye a haditengerészetnek parancsnokságait vették tűz alá, és ahogyan Donald Trump ugye nyilatkozott erről, hogy az ő állítása szerint ugye 9 hadihajót csüllyesztettek el, máshol erről kevesebbet írnak, de a lényeg, hogy Alapvetően még mindig inkább katonai célpontok vannak, de miután, ha csak Teheránt nézem, Teherán egy 15 milliós város, ugye az elővárosokkal együtt, tehát egy borzalmasan zsúfolt és kaotikus. Tehát ott is vannak különféle egyrészt kormányzati intézmények, amelyeket céloztak. Ahogyan mondtad, ugye Ahmedinejádot is kiiktatták, tehát ő az is be volt lőve, hogy abban a körzetben kik vannak, kik azok a mondjuk úgy, hogy bürokraták, vagy hát akik ugye a rezsimet tartják, tehát ott is láttunk ugye egy célzott csapást. A lényeg, hogy továbbra is azt gondolom katonai, és emellett vannak ugye infrastruktúrális célpontok. És a sűrűség miatt, de ugyanez igaz a másik oldalra is, ha megnézed, hogy berepül egy drón, leesik, Dubajban vagy Bahrainben, hogy ez milyen károkat tud okozni. Sőt, hogyha tovább megyünk, ugye most már ugye az van, hogy szaudi olajfinomítót, meg tehát az olajinfrastruktúra került a célkeresztbe, ami mondjuk az előző napokhoz képest valamelyest új. Hiszen Irán először ugye az amerikai támaszpontokat kezdte el megszórni végig a régióban, ugye Emirátusoktól Jordánián át Irakig, mert Irak az talán a leglátványosabb, ahol szintén komoly áldozatok vannak már, civil is, és ugyanígy állítólag ugye az amerikai bázisokon is van már áldozat.
Ugye, ami itt a legfontosabb, hogy az irányalkotmány szerint az új legfelsőbb vezető kiválasztásáig egy háromtagú tanács veszi át az ország vezetését. Itt a mérsékeltebbnek mondott Massoud Pezeshkian elnököt említik, Golam Hossein Mohseni Edzseit, a keményvonalas főbírót és Ali Reza Alafi főpapot. Na most a tényleges hatalom viszont nagyban Ali Larijani, a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke kezében összpontosul. Mi következik most, meddig tart az átmeneti időszak, és ez alatt hogyan fog igazából a rezsim működésében a döntéshozatal megtörténni?
Megint azt csak egy kicsit árnyalnám, hogy most én is láttam a CNN-től kezdve mindenhol, hogy Ali Larijani nyilatkozott, meg őt veszik elő. Ő az egyik ilyen nagy, mondjuk úgy, hogy akinek sok mindenkihez van köteléke. És egy ilyen közvetítő figura. Tehát nem véletlen, hogy ő most itt előtérbe került, de rajta kívül azért vannak még mások is. Tehát például, csak hogy árnyaljam, szokták emlegetni egy másik ilyen technokrata, de konzervatív figurát, ugye ez a Kalibaf, aki egykor teheráni főpolgármester volt, most a parlament elnöke, aki szintén egy ilyen pozíciót tölt be. Tehát, hogy vannak többen. Tehát megint csak azt akarom, hogy ne azt lássuk, hogy egy valaki az, akit kulcsfigura. De abból a szempontból jó, hogy mondod, mert ezeknek a figuráknak óriási szerepük van. Hát például azt nézem, hogy amikor 89-ben Khomeini meghalt, és ugye előjött ez a kérdés, hogy ki jöjjön az ő helyére, akkor is egy ilyen háromtagú tanács volt az előtérben először. Ali Khamenei-jel, ő volt akkor az elnök, a legfelsőbb igazságügyi méltósággal ő volt a Ardebili, és a szakértők gyűlésének elnök, ő meg a Meskini volt. És akkor ebből ugye látjuk, hogy ma akkor is ugye több figura volt. A lényeg, amit ki akarok hozni ebből, hogy akkor az átmenetnél egy bizonyos Hassemi Rafsanjani, akiről az előbb beszéltem, ő neki óriási szerepe volt. Tehát ennek valóban van jelentőség, hogy van-e olyan figura, akit most Larijaniként azonosította, aki tud közvetíteni a döntés megszületésénél. Mert ez egy baromi összetett dolog. Ugye akkor is úgy nézett ki a dolog, hogy meghalt Khomeini, nagy vita volt arról, hogy ki legyen az utódja, mert alapvetően nem volt kijelölt utód, hiszen akit addig Khomeini úgy gondolt, hogy az ők utódja lehet, az a Montezeri ajatollak, őt félreállították, mert túl hát reformernek érezte ott a háború végén, és egy másik irányba gondolták el ugye az utódlást, de nem volt így kimondva, hogy ki legyen az. És több név is volt akkor ugye ott a papíron, ugyanígy akkor is az volt, hogy egy háromtagú tanács vigye tovább az ügyeket, mert az alkotmány valóban ezt teszi lehetővé, hogy ha nincs olyan, akit meg lehet választani legfőbb vezetőnek, akkor egy ilyen vezetői tanácsnak kell jönnie. Ez akkor is ott volt, mert egyrészt nem volt olyan figura, ahogyan akkor mondták, aki Khomeini cipőjébe léphetne. És akkor itt jött be ez a Rafsanjani, aki akkor a feljegyzések, meg az önéletrajzi könyvek alapján, ugye, hogy ő ezt nagyban irányította a folyamatot, hogy akkor, de hát itt van nekünk Khamenei, akit az Khomeini is dicsért. És akkor lényegében Khameneiből így lett legfőbb vezető, mert ott több jelölt is volt, többek között a Golpaigani ajatollah, akit leszavaztak, mert ő meg ugye túl nyitott volt, nem egy olyan konzervatívabb, mint ahogyan akkor mondjuk Khameneit azonosították. Szóval, hogy szumbaszumáram, amit ki akarok ebből hozni, hogy az utódlásban ezeknek a közvetítőknek óriási szerepük lehet. Csak közben én Larijani tényleg egy elképesztően befolyásos figura a mai Iránban. Volt ő már minden. Nyilván elnök nem volt, az nem jött össze neki, de nukleáris főtárgyalótól kezdve különféle bizottságoknak, gyűléseknek a vezetője, és most jelenleg ugye a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsnak az egyik meghatározó figurája. Például erre az intézményre is érdemes odafigyelni, mert alapvetően ugye a biztonsági kérdésekben ő dönt. Tehát, hogy a legfőbb vezető kijelöli az irányvonalat, és ez a biztonsági tanács az, aki ezt a gyakorlatba átülteti. És itt jön elő, hogy kik ülnek benne ebben a tanácsban, nyilván katonák, miniszterek, és többek közt Ali Larijani, akinek tényleg nagyon sok irányú kapcsolatrendszere van.
Mohamed Bager Galibaf házelnök azt mondta, hogy felkészültük az ilyen pillanatokra is, mármint a eliminálására Khameneinek, van tervünk minden szenárióra. Kérdezem, hogy ezt hogyan érdemes érteni? Tehát szerinted arra utalhatott ezzel, hogy az utasítási láncokat decentralizálták, tehát a központi hatalomnak a megzavartatása esetén is vannak előre lefektetett elvek, amik szerint tud folytatódni a katonai védekezés, belértve az ellencsapásokat is, vagy valami mást érdemes értenünk alatta. Egyáltalában egy ilyen központosított hatalom meddig tud egy személy felső vezető nélkül fenntarthatóan működni?
Na most kimondtad a kulcs szót, mert hogy az iráni rezsim megint ilyen kettős. Egyrészt centralizált, hiszen van egy piramis, annak a csúcsán a vezető, alatta a többiek. Na de közben meg decentralizált is. Tehát, hogy van egy viszonylagos mozgástér. Ezt látjuk a különféle konfliktusokban is, és odahaza is. Hogy ebből jönnek a problémák egyébként adott esetben, hogy vajon...
Bocsás, hogy nézőknek egyértelműen, mondjuk egy válaszcsapás esetén elképzeltek arra az is, hogy mondjuk frakció küzdelmek vannak, és az egyik frakció úgy dönt, hogy megindítjuk mondjuk a bombákat Ciprus ellen, de mondjuk lehet, hogy van egy másik hatalmi központ, ami ezt egyáltalában nem szeretné, és lehetőséges nincs ezt mondjuk megakadályozni. Tehát elképzelhető, hogy akár a ellentámadások sincsenek koordinálva, hanem frakciók
tartalékává
válnak?
Ezt ne úgy képzeljük el, hogy szétesett a rendszer, és akkor mindenki most megnyomja a saját gombját, nem. Nyilván van egy koordináció, de a helyi szinten decentralizált. És így jön az, hogy az adott gárda parancsnok, az vajon tényleg megnyomja a gombot. Erre volt például, amikor ugye lelőtték azt az utasszállítógépet pár évvel ezelőtt, emlékeztek talán, hogy ugye a Szolajmánit likvidálták Irakban, és akkor Irán válaszolt, és egy polgári gépet sikerült betalálni. Ott is ugye, hogy a helyi parancsnok rosszul ítélte meg a helyzetet, és ebből jött ugye ez a borzalmas tragédia. Tehát, hogy benne van, de azért tényleg ne úgy képzeljük, hogy ez egy szétesőben lévő rendszer, ahol most mindenki a saját percepciója alapján fog lépni, hiszen van egy koordinált rendszer azért. Tehát nyilván itt vannak a regionális főparancsnokságok, tehát minden betagozódik azért ez alá a rendkívül érdekes katonai struktúra alá. Erről is kettős. Erről talán nem beszéltetek annyit az Erzsébe, hogy az iráni hadsereg, fegyveres erők, az ugye egyrészt áll a reguláris hadseregből, és áll a forradalmi gárdából.
Na akkor itt állítsalak meg egy pillanatot, mert mondtad ezt a prétoriánus jelleget, akkor kérlek, hogy egy picit a forradalmi gárdának igazából a hatalmi architektúrában betöltött szerepét kezdjük el átbeszélni a nézőink számára.
Tehát például, ha már ezt említettem, ugye régen az úgy jött létre, hogy hadsereg külön, gárda külön. A kettő egymást ellenőrizze. Úgyhogy ez egy klasszikus ilyen civil-militari egy diktatúrában, hogy ez sokfelé, Szaúd-Arábiában, meg Irakban is volt hadsereg, meg köztársasági gárda, tehát hogy hogyan ellenőrzik egymást. A lényeg, hogy idővel a forradalmi gárda, és itt jön be alapvetően Hameneinek a szerepe, ugye nagyon megerősödött. Ha például a hadsereget nézem, ma már a hadsereg, a reguláris hadsereg az Ártes élén nagyon sok egykori gárdista parancsnok van. Tehát van egy fluktuáció, hogy ugye a gárdából bizonyos tagok a hadsereg élére kerülnek. Tehát ebből látszik az, hogy a gárdának azért nagyon komoly befolyása van a katonai ügyekben. Abban is látszik, hogy hozzátartoznak az ilyen kritikus dolgok, mint a rakéta fejlesztések, a drón fejlesztések és hasonló.
A hadászati csúcs technológia az a forradalmi gárdához tartozik?
Nem mondanám ezt se ennyire egyértelműen.
De döntően inkább, mint mondjuk a hadsereghez.
Mert a hadsereg volt mindig az, ami jobban képzett volt. Mindig így volt. Aztán...
Akkor nem is értem az ellentmondást. Tehát, hogyha jobban képzett a haderő, akkor miért nem hozzájuk delegálják ezeket a csúcs technológiáknak a fejlesztését?
Itt jön be az, hogy ugye ez a rendszer ugye melyikre támaszkodik, melyikben bízik inkább. A reguláris hadseregben, vagy a forradalmi gárdában? Nyilván a forradalmi gárdában. De megint azt akarom csak mondani, hogy ez nem egy ilyen lefektetett dolog, hanem ahogyan látjuk azban a 47 évben, hogy a hadsereg az is átalakult. És ma már a kacsasőr egyértelműen a forradalmi gárda felé mutat, és ráadásul, ahogy mondom, vannak egykori gárdisták a hadsereg élén. Tehát, hogy a kettő azért jobban összecsúszik, ráadásul a 90-es évektől ennek már van közös főparancsnoksága. Aha. Ez az irak-iráni háború eredménye, amikor rájöttek, hogy ha nem hangolod össze, akkor baj van, akkor háborút veszítünk.
Mik a létszámarányok a két testület között?
Ezt most meg nem mondom, de nagyrészt kb. Ugyanaz.
Tehát, kb. Ugyanakkor ott miért?
Tehát, hogy a gárda kicsit kisebb, de közben meg a gárda alá tartozhat adott esetben a Basij, ami egy ilyen paramilitáris, ilyen belső rendteremtő milícia tartalékosaik. Tehát ezt nehéz most úgy megmondani, de nyilván, ha rágooglizol, akkor ki fogja adni a Sipri, hogy ugye mi a bontás. Nagyrészt azért ki van egyensúlyod.
És az, hogy a forradalmi gárda is elvesztette a vezetőjét, az mit jelent? Tehát ott hogyan, azért az mégiscsak egy militáns szervezeti egység felteszem, ott azért a decentralizált megközelítésmód nem kifizetődő.
Alapvetően így van egyébként szervezve. Tehát, hogy a központ alá a regionális parancsnokságok is ezeknek van mozgástere. Akkor menjünk sorba, tehát, hogy mert még a gárdáról meséltem volna, mert azért ő nem csak a katonai ügyekben izgalmas szereplő, de a kérdésedre válaszolva, tehát, hogy amikor tavaly volt ez a első komolyabb ugye, csapás Izrael részéről az atomlétesítmények ellen, akkor ugye a Hamenei nyilván levonta a következtetést, és előre gondolkoztak azon, hogy mi van egy ilyen helyzetben, hogy kik jönnek. Tehát megvan, hogy mi az a sorrend, amiben mondjuk a parancsnokok követik egymást, mondjuk a forradalmi gárda élén. Hogy kilőtték ugye a parancsnokát, és már megvan az Ahmed Vahidi, aki az ő helyét el fogja foglalni az IRGC élén. Tehát, hogy ez megvan, mert gondoltak erre. Ugyanígy általában a legfőbb vezető személyére vonatkozóan is tavaly már komolyan. Ezzel amúgy is sokat foglalkoznak, mert ugye a Hamenei öreg volt, már nagyon meg beteg is volt, tehát előbb-utóbb ez eljött volna, hogy egy új legfőbb vezetőt kell választani. Csak nyilván a jelen szituáció teljesen más. Szóval a kérdésedre pedig, hogy a gárdát azt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy óriási behemót, ami mindenben benne van. Tehát az egy dolog, hogy neki vannak rakétagyártó kapacitásai, meg drón kapacitásai, hanem emellett a gazdaságban csővezetékeket, vállalatokat birtokolnak, a szolgáltató szektorban a szemműtéttől kezdve sok mindenben benne vannak. Tehát ez tényleg egy minden tekintetben. Kezdte azzal, hogy ugye a háború után ő belőle egy, nem olvasztották be, nem vonták össze, ez akkor is már nagy vita volt a 90-es évek elején, hogy mit csináljunk a háború után, hogy hatékonyabb legyen, megmaradt önállóan. Ez megint Hameneinek volt alapvetően az eredménye, mert ő félt attól, hogyha a gárdát bevonják a hadseregbe, akkor valószínűleg ugye valamilyen szinten ugye oldódni fog egyrészt a forradalmi narratíva, másrészt meg ugye mennyire lehet erre támaszkodni. Nyilván a gárdisták közül is sokan, akik addigre karriert futottak be, díjazták azt, hogy önállóak maradhatnak. A háború után bejött az, hogy vajon mit tudsz csinálni, mikor van egy vesztes háború, van itt egy csomó fegyveres akiknek valamit kell adni, mert különben elégedetlenek lesznek. Ugye Saddam elküldte őket újabb háborúba, Iránban nem ezt csinálták, azt mondták, hogy vonjuk be ezeket az újjáépítésbe. Ott kezdődött a gazdasági karrier a 90-es évek elején, hogy a forradalmi gárda alapítványai, ugye a GOR, meg hasonlók, a profit a pecsétje, ugye itt is bejönnek ezek a vallási metaforák. Tehát a lényeg, hogy akkor ő már nagyon komoly gazdasági pozíciókat szerzett. Ahmedinejad alatt, akit említettél, ő is ugye a gárdára támaszkodott, megint rengeteg. Akkor volt az az időszak, amikor ugye jöttek a szankciók, az USA az nukleáris program miatt nagyon sok mindent szankcionált, meg az EU, meg a többiek, ugye akkor kiszorították a nagy cégeket, akik addig még ott voltak. Ezeket is a gárda vette át. A déli Pars gázmezőnek a kitermelésétől kezdve csomó minden. És utána Ahmedinejad alatt láttuk azt is, hogy rengeteg gárdista került politikai pozícióba. Kormányzók lettek, parlamenti képviselők lettek, minisztériumokba kerültek be. Maga Ahmedinejad is ugye valahol kötődött a gárdához, ugye ez nem bizonyított, jöttek ott elő régi fényképek, hogy ő részt vett az amerikai követség elleni akcióban, mint gárdista, tehát a lényeg, amit akarok csak kihozni, hogy ez a gárda, ez tényleg rendkívül befolyásos. És ez azért fontos.
De a társadalom szemében is mondjuk a társadalmi mobilitás vagy a fölzárkózásnak egy ilyen fontos és kiemelt intézmény, inkább mint mondjuk a hadsereg?
Na itt jön be az, hogy mennyire változott a gárda is, ahogyan maga a rezsim. És akkor ilyen anekdótákkal lehet jönni, hogy a rezsimre mindig azt mondták, hogy a 80-as években, meg a 90-es évek elején, hogy akkor tudsz előre jutni, ha van egy pap barátod, egy vallási kötés, aki el tudja intézni neked. A 90-es évek végétől, az ezredfordulótól viszont már nem ez a mondás van, hanem az, hogy van-e gárdista barátod, aki el tudja intézni, aki ki tudja járni neked adott esetben a szerződést, a pozíciót, a gyerekednek az iskolai helyét, stb. Tehát, hogy ez nagyon sokat elárul arról, hogy azért a rendszer nagyon-nagyon megváltozott a kezdetekhez képest. Vagy ugyanígy, eszembe jut a 90-es évekből egy ilyen iráni vígjáték, ahol már akkor ugye úgy jelentek meg az egyházfők, a mollák, hogy akkor neki nem állok meg az irány taxival, és nem veszem föl az iráni vígjáték, ami ugye a Mármulak, a Gyík című remek alkotás. Hogy már akkor látszott ez, hogy azért az egyház nem bír olyan legitimitással feltétlenül az átlag polgárok körében is. Ugye itt nyilván milyen megfednének már, hogy Iránban nincs egyház, tehát ez azért egy mesterséges szó, mondjuk inkább klérus. De a kérdésedre megint csak vissza, mert elkalandoztam, ugye azt, hogy hogyan ítélik meg. A gárda is ilyen, hogy ahogyan ez létrejött, ez egy ilyen ideológiailag elhivatott arcokból állt össze. De ahogy ugye bővült, hígult is. És ugye ilyenkor jönnek azok a belső nyilatkozatok, elsősorban megint gárda vezetőktől, olyanoktól, akik már régóta benne vannak a bizniszben, és akik ideológiailag csatlakoztak. Akik azt mondják, hogy ma már ez úgy néz ki, hogy rengeteg az opportunista a gárdán belül is. Sőt, az egész rendszerre rá lehet ezt mondani. Az Atlantikban a Sajjadpur, akit én nagyon kedvelek, tehát a nézők érdeklődnének iráni dolgok iránt, őt érdemes olvasni. Ő tök jól leír, tehát az ő cikkében is ott van, hogy ugye a belső infók, hogy ma úgy, régen ez úgy nézett ki, hogy volt 80% elhivatott, aki ideológiailag túlfűtött volt, tenni akart az ügy érdekében, és volt 20% lókötő. Ja. Most ez megfordult. Van 20%, aki ideológiailag tényleg elhivatott, és van 80%, aki az opportun, aki nem azért van ott, hogy nem az ideológia mozgatja, és ez azért érdekes szerintem, mindjárt, bocsánat, eltolni nagyon, de hogy a gárda mit akar jelen helyzetben, hogy neki mi a célja, hogy a bizniszt akar vinni tovább, vagy ezt az ideológiai vonalat. Ez nyilván ott lesz érdekes, hogyha hosszú távon nézem, hogy mi lehet ebből az egészből. Ezt nagyon nehéz most megmondani, de jelen pillanatban azért ezt sem, tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy ez az intézmény, ami egy mamut intézmény, rengeteg emberrel nagyon töredezett, hogy ez mit akar pontosan a jövőben.
Beszéljünk az elcsapásokról, ugye az obolmenti országokat sorra érik az iráni légi csapások. Te ebből mit olvasol ki, mi most igazából az iráni stratégia?
De az iráni stratégia, és ez is ugye a nézők után olvasnának, ugye a Vali Nasr, egy nagyon komoly iránista, tavaly jelent meg a könyve az iráni stratégiáról, viccelődtek is, hogy ugye már tavaly is ez volt egyébként, hogy Benjamin Netanyahu rezsimváltást jelentett be a bombázások elején, ebből végül nem lett semmi. Tehát én ezzel is azért óvatos lennék, hogy akkor mi a másik oldalnak a célja valójában. Mert a rezsimváltás, az, de ebbe is akkor majd belemeltünk, hogy ahhoz mi kell, meg ez, hogy hogyan lehetne elképzelni Iránban. De a kérdésedre visszatérve, tehát a stratégia, hogy Irán mindig azzal játszott, vagy próbált játszani, hogy megpróbálja fölcsavarni az erőszak gázlángját, hogy a többiek betoljanak. Már bocsánat. Tehát itt is az van, hogy Irán nyilván sarokba van szorítva, ezért ez még izgalmasabb, hogy miket csinál, hogy lásd a Hormuzi szorost, ugye névleg lezárta, volt egy üzenet, ugye komolyabb lépésekre nem került sor, mert ez megint bonyolultabb, azt gondolom. De a lényeg, hogy lőnek ők most mindenfelé. Elsősorban ugye nyilván az amerikai célpontok, hiszen ők azok, akiket, meg Izrael, akik ugye a háborút indították. De emellett ugye bejön a képbe az, hogy lövik az Amerika barát öböl államokat. Igen. Kuwait, Bahrein, Emirátusok, ugye Jordánia, nem öböl állam.
Igen, stratégiai vonalat. Tehát igen, az érdekel alapvetően, hogy itt most alapvetően egy kétségbeesett válaszreakció együttest látunk, vagy ellenkezőleg ez egy nagyon tudatos eszkalációs kísérlet arra vonatkozóan, hogy minél több szereplőt involváljanak. És szélesítjük a
konfliktust. Hogy...
De ez miért érdekel Iránnak, ezt mondani a nézőinknek, kérlek?
Azért, mert mondom, mindig ezt játszották, hogy megpróbálnak nyomást tenni ezekre az öböl államokra, akik majd nyomást gyakorolnak az Egyesült Államokra, hogy fékezzen. Ez eddig elég jól ment.
Hát ez megtörtént, bocs, hogyha azt mondjuk, hogy a Trump adminisztrációnak elhívtuk azt a kísérletét, hogy megpróbáltak volna most tárgyalásokat kezdeményezni, és ezt az iráni fél utasította vissza, akkor valójában az általad vázolt stratégiájuk ellenébe mennek, valójában nem akarják tárgyalasztal az ültetni az államokat.
Túl korai. Hát erre azt gondolom, hogy Irán nyilván minden ilyen akció nem csak kifelé szól, hanem befelé.
Aha.
Tehát, hogy ezt kell, tehát, hogyha ez a rezsim meg akarja őrizni a hatalmát, akkor nyilván ebből a konfliktusból csak úgy jöhet ki, ha valamit be tud mutatni. Mert az, hogy izraeli repülőgépek szambáznak Teherán fölött, ez ugye nem egy jó ómen. És alapvetően a tavalyi háború is valahol egy kudarc, mert hogy és sokan, sok elemző ebbe az irányba viszi el, hogy alapvetően ugye a Hamenei nagyon sok hibát követett. Meg az egész struktúra. Attól kezdve, hogy nem jelent meg azonnal, amikor tavaly voltak ezek az események, hogy nem volt megfelelő reakció. Most teljesen máshogy áll neki ennek a konfliktusnak, mint mondjuk tavaly. Hmm. Tovább mer menni, mert falhoz van állítva. Tehát ő azt gondolja, hogy jelen pillanatban ezzel tudok még mozgásteret csinálni magamnak. Meg oda-haza védeni a pozíciómat, hogy valamilyen szinten átmenthessen majd a hatalmat, vagy megőrizhessem a hatalmat.
Na most ugye az iraki háborúnak még az a legnagyobb kártételi azért történtek, mert az amerikaiak nem volt igazából tervük arra, hogy kivehetni át a hatalmat a rezsim lefejezése után, ott is alapvetően abban reménykedtek, hogy majd valamilyen módon a nép hirtelen elkezdi magához venni a hatalmat, és ki meg fog születni igazából az új valamilyen módon vett, nem tudom, vezetőség és hatalmi struktúra. És ugye abban nyilván tényleg hasonló a helyzet, hogy Trump a kormányzás átvételére bíztatta a népet a szombati beszédében. Ráadásul az ABC News tudósítójának azt mondta, nem tudják kivetni át az Irán vezetését, mert olyan sikeresek voltak ezek a támadások, hogy a tervezett utódjelöltet is megölték. Te látsz bármilyen amerikai tervet, vagy változás elméletet, hogy igazából Hamenei kiiktatása után mit akarnak elérni Iránban?
Nem igazán. Hogy őszinte legyek. Tehát, hogy nekem az egész fura. Tehát, hogy azon túl, hogy nincs semmi exit stratégia, hogy mi ennek a háborúnak a célja. Mert alapvetően, ahogyan ezt talán az Erzsi is mondta, hogy azért az iráni nukleáris képességek visszalettek. Nem meg lett szüntetve tavaly, de erős csapást kapott. Katonailag is elképesztően legyengült. Ugyanígy a rezsim a külső támaszait is elvesztette. Ebből adódóan azt gondolom, hogy ez megint az, hogy ugye meddig fog majd elmenni, de a kérdésedre vissza, hogy mivel számolhatunk, tehát hogy az amerikai részről mi a cél jelen esetben, én ezt azért annyira nem látom tisztán, hogy őszinte legyek, főleg úgy, hogy valóban ugye az Omán, ha az ománi oldalnak lehet hinni, már pedig azt gondolom, Omán mindig is egy ilyen közvetítő szerep volt, tehát ugye hiteles. Látod azt is, hogy Ománt nem támadja Irán. Ő a kiskapu, akin keresztül mindig lehetett egyezkedni az öbölállamokkal, meg az Egyesült Államokkal is. Na de vissza a kérdésedre, bocsánat. Tehát, hogy az Egyesült Államok mit képzel, vagy mit gondol? Ez nem olyan, mint ezt talán az Erzsi is mondta, hogy nem olyan ez, mint Venezuela, hogy kikapom Madurót, és akkor az alelnök átveszi a helyét. Ez nem ilyen. Egyrészt, ahogy beszéltük itt már az elején, nagyon sok szereplő van, hogy ki legyen az.
Igen.
Ki fogja elfogadni. Tehát itt megint úgy képzeljétek ezt el, a RAND-nak, ez az amerikai légierőnek szokott ilyen open dokumentumokat csinálni, nekik volt régen tök jót ábrája. Hogy képzeljük el, hogy van 4 klaszter, ugye négy nagy ideológiai leegyszerűsítve, és minden ilyen klaszterben vannak kis csillagok, amelyek ugye egy-egy szereplők közé vagy köré szerveződnek, és ezekből rengeteg van. Tehát ugye ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Kikinek a rokona, kikinek a iskolatársa, kikivel hol, régen még ez is fontos volt, kikivel szolgált a fronton, az iraki háború, most már ugye öregebbek, tehát ez kifutott. De a lényeg, hogy rengeteg szállal kötődnek egymáshoz. Ha arra gondolok, hogy ki jöhetne a helyére, nincs, tehát hogy ezt az Erzsi szerintem teljesen jól elmondta, hogy Iránban nincs ilyen ellenzék, akit oda tudnának ültetni.
Már csak azért sem ugye, mert hogy sajtóinformációk szerint a mérsékelt reformista elleni politikai vezetőket is sikerült likvidálni az izraeli-amerikai légicsapásoknak. Emögött milyen megfontolás húzódhatott?
Szerintem egyszerűen rossz helyen voltak. Tehát, hogy meg közben vigyázzunk ezzel, bocsánat, hogy a reformer az mit jelent. Tehát, hogy a Hamenei körüli tanácsadói körbe egyetlen egy ilyen figura volt, a Raza Aref, szerintem ő megmaradt, de ő ilyen súlytalan. Tehát a többi konzervatív tanácsadó körül ő inkább csak így ott van, vagy volt, és nem volt olyan befolyásos szerepe. Ha nézem azt, hogy tényleg ki léphetnének a helyére. Most egyrészt el lehet indulni azon a vonalon, hogy a rezsim mit szeretne. A másik oldalon, hogy kik vannak még. Ezt nagyon jól mondtad, hogy kívülről ide nem nagyon lehet beejtőernyőztetni senkit. Mert lehet, hogy a kis pahlavi népszerű Torontóban, meg Los Angelesben, de Iránban nem feltétlenül.
Valóban be is jelentkezett egyébként ő maga, ugye az egykori perzsa sahnak a fiáról van szó, Reza Pahlavi, és ugye azt ígérte, hogy szabad választásokat és új alkotmányozást vezetne le az állam vezetőjeként. Van bármi esély arra, hogy őt akár Trump, akár a közvélemény, nem tudom én, kérjen egyfajta sah restaurációból?
Nem hiszem. Mert ez is boromi összetett, tehát Irán itt 90 milliós ország. Susan Meloni írta egyik könyvébe azt, hogy az irániakat maguk az irániak sem értik. Tehát annyira tagolt ez a társadalom, annyira sok törésvonal van, hogy tényleg nehéz lenne kiragadni ugye, olyan figurát, aki mindenkinek szimpatikus lenne. A sakkal is ez van. Tehát emlékszem, mert régen is srácok telefonján ott volt a Iránban a sakknak a képe, 20 évvel ezelőtt, tehát, hogy nem most az okostelefon korában. Tehát, hogy van, de ez nagyon minimális szerintem. Tehát, hogy azért nem hiszem, hogy ez kívülről fog jönni. Belül mi a helyzet? Itt nincsenek reformkommunisták, hogyha analógiával akarok érni. Itt nincsenek ilyenek, mert egyrészt a rezsim nagyon meggyengítette őket, tehát azt is fontos látni, hogy Iránban a frakcióharcok, az egy nagyon színes dolog volt a 90-es években, még Khomeini alatt is, a 80-as években. És az elmúlt 15 évben nagyon beszűkült a mező. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan kívül estek. Őket nem feltétlenül börtönözték be, hanem csak házi őrizet, vagy nem szólalhatott meg, stb. Sok mindenkit leépítettek. Ugyanígy ebből jön az, hogy nincs ilyen reformkommunista szárny. Mert egyszerűen nincsen mögöttük támogatottság, nincsen olyan csoport, ami összefogná. Tehát, hogy lehet egy-két figurát találni, de ők is ugye a rezsim emberei valamilyen szinten, és ugye egy idő után parkolópályára lettek téve. De ugyanezt, tehát hogy lássuk azt, hogy a rezsim hogy is működik, hogy nem csak a reformereket tolták ki, hanem annól az Ahmadinejádot is.
Igen.
Mert ugye ő is túl népszerű volt, túl önálló akart lenni, és akkor gyorsan őt le is építették. Amikor pár évvel ezelőtt vissza akart jönni, hogy újból lenne elnök, akkor nem is engedték, ugye, hogy regisztráljon a választásra, mint ugye jelölt. Szóval, hogy a rezsim nagyon beszűkítette a saját terét, ebből persze jönnek a problémák is.
Sejtem a választodat, de a nézőink kedvéért szeretném, hogyha mégiscsak kitérnél rá egy gondolat elejé, mert ezt nagyon sokan kérdezték már szombaton és most is, hogy ugye azért alapvetően vannak ezek a tüntetéseknek egészen komoly retorziókat kellett elszenvedni a tüntetőknek, ugye egy 10 000-es nagyságra teszi a legyilkolt tüntetőknek a számát. Azt mondta, hogy ez még nagyobb, akkor mondani, mi a valós szám szerinted.
Nehéz megmondani.
Kérdés igazából csak annyi, hogy elképzelhető-e az az indoka esetleg akár Izraelnek, akár az Egyesült Államoknak, hogy egész egyszerűen a további tüntetők elleni erőszaknak az eszkalációját akarták ezzel valamilyen módon elejét venni, tehát hogy valamilyen módon azért adkoztak be, hogy ne kelljen további ezreknek meghalniuk. Mit gondolsz erről az olvasatról?
Ez is persze benne van, de tavaly is volt ugye ilyen, amikor Benjamin Netanyahu azzal jött, hogy itt a pillanat, lázadjatok föl, akkor nem voltak tüntetések, tehát hogy ez egy konstans elem valahol, amit nyilván ugye az Egyesült Államokban is látunk, és Izraelben is bizonyos politikai erőknél, hogy ebben látják a megoldást arra, hogy egy barátibb ugye Irán legyen, csak ezzel az a gondom nekem, erről is ugye az jut eszembe, amikor Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy hát ha Iránban nagy szabadság lenne, akkor nők farmert hordanának, és akkor az iráni lányok posztolták a farmeres képeiket, hogy azért nem minden úgy néz ki, ahogyan ezt te onnan látott.
Akkor hogy kell olvasnunk igazából ezeket a tüntetéseket?
Arra akarok csak itt, hogy kétségkívül látunk ilyet. És nem csak Észak-Teheránban, ahol ugye a módosabb középosztály él, ott nagy ujongások voltak, ledöntöttek paravánokat, meg nem tudom, tehát hogy kétségkívül látunk ilyeneket. De közben biztos láttátok, már másnap ugye tömegek gyűltek össze, és ebből nyilván vannak buszoztatva is, de alapvetően van ennek a rezsimnek támogatottsága, tehát hogy ezt sem lehet kijelenteni, hogy itt mindenki utálja ezt a rendszert, mert nem így van. Tehát vannak olyan erők, amelyek továbbra is kiállnak mellette. De közben, amit mondasz, hogy persze, ugye erre lehet bazírozni, csak közben azt felejtik el, amellett, hogy azért a világtörténelemben nem sok olyan példát láttunk, ahol ugye háborúval csináltunk demokráciát. A másik, amit akarok, hogy vajon az irániak hogy látják ezt, hogy kívülről próbálnak ugye beavatkozni. Van egy iráni réteg, Iránon belül is, tehát most nem Torontóra gondolok megint, akik valóban azt látják, hogy a diktátor elment, itt a lehetőség, elképesztő eufória van. A másik oldalon viszont, és most nem a konzervatívokról beszélek, hanem azokról, akik ezt a rezsimet nem szeretik, de tehát számukra félelmetes ez az egész, ami zajlik. Akik nyilván nincsenek oda ezért a rezsimért, de közben meg ugye az életüket alapvetően felforgatta ez az elmúlt 2 év. Az iráni társadalom amúgy is egy rendkívül depresszív, hiszen borzalmas dolgokon kellett átmenniük. Tehát, hogy akár a 20. századot nézem, akár csak az elmúlt 25 évet, hogy mi mindenen kellett keresztül menni. Ez nagyon belefáradtak, tehát azért ezt nem lehet várni tőlük, hogy most ők majd akkor tömegével kirongyolnak az utcára, és azt mondják, hogy akkor rezsimváltás. Itt talán az Erzsi is mondta ezt, és ez sokszor előjön, hogy ez a nacionalista. Az irániak eléggé nacionalisták. Tehát, és itt jön be az, hogy én is látom olyan ismerőseimen a posztjaikat, akik nincsenek oda a rezsimért, de az országért igen. És ugye ez megint más megvilágításba teszi, hogy vajon tényleg föl lehet-e tüzelni annyi iránit, hogy megdöntsék a rendszert. De én itt három dologra hívnám fel a figyelmet, amire figyelni kell szerintem. Az egyik az, hogy egyrészt az eliten belül lesz egy feszültség, törés. Hogy az elit képes gyorsan keresztül vinni ezt az utódlást. A másik, ami nyilván hosszabb távon fog majd azért kiderülni, az szerintem az, hogy ez a rank and file, tehát hogy a gárdán belül elsősorban eljönne az a pillanat, hogy a kis katonák azt mondják, hogy nem, hogy én ezt nem akarom. És mondjuk átállnak a tüntetők oldalára. Uh-huh. A harmadik pedig nyilván a gazdasági része, hogy vajon ez a rezsim képes-e az ellátást, a működést napi szinten fenntartani. Ahogyha ez megtörik, akkor nyilván megint ugye hozzájárul a társadalmi elégedetlenség. Hát, hogy ez a három szerintem együtt nagyon fontos, hogy ezeket lássuk, hogy mi történik. Ebből most az első, amire rá fogunk tudni talán látni, az, hogy van-e eliten belül szakadás, vagy nincs. Hogy lesz-e napokon belül új legfőbb vezető, vagy nem lesz.
Mindenképpen szeretném, hogy kitérnék még Izraelnek a szerepére, mert a külső szemlélő számára van egy ilyen meglepő aránytalanság, hogy miközben gazdasági katonai erejét tekintve Izrael nyilvánvalóan nem is hozható pariba az Egyesült Államokkal. Kicsit úgy tűnik, mintha ők diktálnának az Egyesült Államokban arra vonatkozóan, hogy mégis mik a prioritások. Ez kicsit, mintha Donald Trump is megerősítette volna azzal, amikor azt mondta, hogy túl sikeresek lettek a likvidálások, mert mintha ezzel arra célzott volna, hogy Izrael más logika szerint választotta meg a célba vett vezetőket, olyanokat is, akiket mondjuk az USA-nak nem lett volna érdeke megölni. Miben különbözik USA és Izrael a két szövetséges katonai és politikai célrendszere ebben az egész iráni operációban?
Ez jó kérdés. Nyilván az egy... Tehát Izraelnél megint azt, hogy a tágabb cél. Alapvetően, amit itt elmondhatok már, hogy az elmúlt egy évben rendkívül sok iráni ilyen proxy lett meggyengítve. És itt a lehetőség arra, hogy Iránt is meggyengítsék úgy, hogy ne legyen kihívás Izrael számára. Mert ha Izrael ma körbenéz a közel-keleten, vagy egy évvel ezelőtt körbenézett a közel-keleten, akkor ugye mit látod, hogy a legnagyobb kihívás számára Irán. Akinek vannak képességei, vannak kapcsolatai, és ugye ezt próbálja szisztematikusan visszaépíteni, ugye meggyengíteni. Ennek nyilván megvan az árnyoldala is, mert vajon az arabok, akik most a partvonalról figyelnek, bár ugye egyes jelzések szerint ugye a támadás előtt az amerikai adminisztráció egyeztetett Szaúd-Arábiával, aki egyértelművé tette, hogy ő ugyan nem fogja a légterét ehhez adni, de tudomásul veszi, hogyha itt egy ilyen akció lesz. Őket se szabad egyébként kihagyni ebből az egész kontextusból, de hogy a kérdésedre, tehát megint kalandozok, bocsánat, tehát hogy Izraelnek nyilván az a célja, hogy ezt az iráni fenyegetést minél inkább visszavágja. Az Egyesült Államoknál valóban más lehet. De erre meg a beszélgetésünk elején mondtam, hogy én nem igazán látom bele, hogy mi a cél. Mert hogyha rezsimet akarok váltani, akkor ezt nem így csinálom. Nem fejezem le, ahogy mondod a félvezetést. És utána még be is mondom, hogy azt is kinyírtuk, akivel számoltam. Szóval, hogy mások a prioritások. Kicsit talán ezek a farok csóvája a kutyát. Tehát, hogy ezt már tavaly is lehetett, mert ott is ugye úgy nézett ki, hogy Izrael indította a háborút, az atomlétesítmények elleni csapást, és az USA csatlakozott hozzá. Ugye itt is azt mondják, hogy Izrael lépett először, és utána...
Hát csak az a kérdés, hogy Izrael proxia az Egyesült Államoknak, hogy elvigye a nem tudom, háború megindításának a morális és egyéb nemzetközi megítélésben mutatkozó költségeit, vagy ellenkezőleg ő valójában egy elszabadult hajóágyú, akit kénytelen, kelletlen kell követni az USA-nak, mint szövetségesnek. De éppen ezért szeretnék arról kérdezni, hogy a Netanyahu-tól már a 90-es évektől kezdődően lehet talán nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy Irán már tényleg a következő belátható közelségben van az atomfegyver kifejlesztését illetően. Most tudjuk, hogy az iráni atomalkú érvényesség ideje alatt az amerikai ellenőrzések azt találták, hogy Irán nem sértette meg a megállapodást. Most van-e bármilyen megalapozottság annak, hogy Netanyahu és Trump az atomfegyver megakadályozásával indokolta a háborút? Ki lehet egyértelműen jelenteni, hogy az atomvád igaz vagy hamis?
Én ezzel úgy voltam mindig, és tehát én ezt azt gondolom, hogy Irán játszik ezzel. Tehát, hogy neki nem az volt a cél, szerintem, hogy atomfegyver legyen, hanem ez a zsarolás. Hogy ugye, ahogy elhangzott az, hogy Irán megint kicsit nagyobb mennyiségben dúsította az uránt, akkor milyen nemzetközi hírek? Hogyan rezdült össze mindenki? És hogy ezzel tud zsarolni, ezzel tud nyomást gyakorolni. De a vörös határt, vagy a vörös vonalat nem nagyon lépték át. Tehát, hogy ugye nyilvános teszt, stb., mondjuk amit Észak-Koreánál látunk, hogy ez egy teljesen más szcenárió, hogy ők hogy jutnak el a nukleáris fegyverig. Iránnál ez nem volt így meg, szerintem. Hogy nagy vita volt erről mindig a politikai körökben is, és ez megint egy olyan kérdés, ami keresztbe metsz mindent. Tehát egy reformer simán fogja azt mondani, hogy már pedig nekünk a nukleáris energia az elidegeníthetetlen jogunk, és egy konzervatív meg lehet, hogy azt mondja, hogy hát azért nem minden áron kell nekünk nukleáris energia. Tehát borzalmasan tagolt, megosztó kérdés volt ez. De ez is, ahogy mentünk előre az időben, és Irán mit látott maga körül, ugye, hogy így is csesztetik, látta az észak-koreai példát, tehát simán benne volt az, hogy valóban azon voltak, hogy előbb-utóbb kell nekik egy ilyen atomfegyver.
Az atomfegyver létrehozatalának a képessége egy dolog, a másik azok a ballisztikus rakéták, amik mondjuk ezt célba képesek juttatni, szóval azért azt titokban fejleszteni meglehetősen nehéz lenne egy olyan világhatalommal szemben, ami az Egyesült Államok, a műholdakat, az információs lehetőségét tekintve, stb. Tehát ebben bármilyen megalapozottsága van-e annak, hogy Irán belátható időn belül, mondom, a 90-es évek óta halljuk ezt a vádat. Tehát, hogy 2026-ot számítva, belátható időn belül Irán tudott volna atomcsapást indítani?
Azért, mert látjuk, hogy nagyon komoly rakétaarzenálja van, és ez adott esetben csak komoly károkat is tud okozni.
Amivel nyilván el tud érni amerikai bázisokat, de azokat, amiket oda telepítettek a határába. Tehát azért van egy ilyen típus.
Egyrészt. Másrészt az, hogy te végigviszed a folyamatot, tehát a nukleáris folyamatot, ugye robbanás, hogy azt hogyan teszed be egy ilyen rakétába. Tehát ez nem egy egyszerű dolog. Uh-huh. És azt gondolom, hogy azért Iránnak nagyon komoly technológiai akadályokba ütközött. Hát nem véletlen, hogy például amikor Irán elkezd tárgyalni az elmúlt 20-25 évben az atomügyről, az sokszor azért van, mert hogy hát egyrészt időt próbál nyerni, másrészt meg tényleg akadályokba ütközik. Nem olyan egyszerű. A másik, mert hogy ezt most jó akartam, te az előbb mondtad, hogy mennyire a hírszerzés. Tehát ez is nagyon fontos, azt gondolom, hogy most szintén ez a három dolog lehet érdekes, hogy ugye lefejezték a rezsimet. Na de ez nem jelenti azt, hogy a rezsim megszűnt, mert ahogy beszéltük itt az elején, be vannak tárazva azok, akik jöhetnek. Könnyen lehet, hogy például nem egy legfőbb vezető lesz, hanem egy tanács. Hogy ugye, ha egyiket kiszedik, akkor ugye működőképp. Tehát, hogy ez nyilván egy új szituáció. Tehát az egyik az, hogy lefejezték, de ez nem azt jelenti, hogy vége a rezsimnek, mert vannak még, akiket ugye lehet tenni. De ezzel mindig óvatos lennék, mert Szolejmáninak a helyére is jött a Káni, ugye a kutszerők, ez az IRGC-nek ilyen külpolitikai szárnya, és aki helyére jött, az nem olyan. Tehát, hogy messze nem tudta hozni azt a szintet, amit mondjuk a Szolejmáni hozott a hadszintéren, karizmában, stb. Tehát, hogy ez egy nyilván egy problémás dolog. A másik ez a idő van.
Lenyűgöző a tájékozottságod, és rendszeresen élvezetes is hallgatni téged, de az, hogy egyetlen gyors kérdése van már.
Csak ezt még, hogy...
Akkor ezt még gyorsan mondd,
hogy
egyetlen
hogy gyors. Mennyire vannak beépülve?
Már így az amerikaiak.
Az izraeliek.
Az izraeliek.
Iránban. Tehát ugye az akciók, a Hamas vezérnek a likvidálása ott ugye korábban. Tehát, hogy ez elképesztő paranóiát eredményez.
Ez eléggé pontosak az információk, azt láttuk a tavalyi 12 napos háború kapcsán, és most is.
Hát láttuk azt is tavaly, hogy bentről voltak akciók. Igen. Tehát, hogy beépített alvú ügynökök vannak. Szóval, hogy ez is nagyon fontos. És megint ugye hogy mennyire lesz egységes a katonai erő. Tehát, hogy azon belül látunk-e töréseket. És itt nem arra gondolok, hogy az egyik vezérkari főnök, vagy regionális parancsnok azt mondja, hogy én most itt állok, hanem tényleg ez a rank and file. Tehát, hogy a kis katonáknál hol jön elő. Meg mondom, ez azért nagyon sokakban ott van, hogy ez a gárda már nem arról szól, és nem is tudja úgy bevonzani már az embereket.
Egyetlen gyors kérdésem van már, csak sajnos időnk. Ugye itt alapvetően Trump kijelentette, hogy 4 hétig tartatnak az összecsapások, illetve azt is mondta, hogy közben azért hajlandó lenne tárgyalni is. Na most itt Erózsa Erzsébet is arra utalt már szombaton, hogy alapvetően az USA-ban, mint tárgyaló partnerben a bizalom rettenetesen összeomlott emiatt a mostani helyzet miatt is. De például, amikor a hétvégén Jeffrey Sachs pedig amellett érvelt, hogy alapvetően Izraelnek érdeke az, hogy delegitimálja az USA-nak a szava hihetőségét, hiszen akkor nyilvánvalóan senki nem lesz érdekelt abban, hogy diplomáciai megoldások felé mozdítson el bármilyen ilyen típusú konfliktust. Nagyon röviden, szerinted az USA-nak ténylegesen összeomlóban van ez a típusú tekintélye, szava hihetőségét tekintve, vagy ez alapvetően egy izraeli dezinformáció annak érdekében, hogy a katonai eszkaláció irányába mozdítsák el a régiós konfliktusokat?
De ez megint szerintem egy hosszabb dolog. És
biztos, hogy benne is külön adás is lehet.
Csak annyit, hogy tehát időben is hosszabb, tehát ez nem most kezdődött, hogy az Egyesült Államok szava hihetőségével gond van. Erről talán Szaúd-Arábia az, aki leginkább ugye érezte ezt többször, hogy neki lett ez meg az ígérve, és nem az történt a gyakorlatban. Lásd Iránnal való egyezkedés és hasonlók, vagy amerikai csapatkivonás, ami még Szaúd-Arábia úgy élte meg, vagy a nukleáris alkú még Obama alatt, hogy akkor minket elfelejtettek. Tehát, hogy ez benne van szerintem. Azt, hogy volt a kérdés, mert már annyi minden van tényleg az én fejemben is.
Mondanám inkább azt, hogy most zárjuk le azért, mert tényleg be kell fejeznünk a dolgot, és az is van, hogy ez itt maradt a levegőben, és valószínűleg erre tényleg egy különadás is érdemes lenne fölhúzni. Egyrészt nyilván azért érdekesek ezek a trumpi mozgások, mert a geopolitikának mindig olyan törésvonalait fedezi fel az ember itt Kelet-Közép-Európából, amiket magától nem biztos, hogy egyébként olyan nagy elánnal dolgozná föl. Szomorúság ebben, hogy közben meg ilyen borzalmas pusztítás kell ahhoz, hogy a figyelem oda irányuljon akár Dél-Amerikára, akár a Közel-Keletre. Most amiről szeretnének igazából csak megkérni, hogy gyere majd máskor is. Sajnos azt hiszem, hogy a helyzetnek az eszkaláció meg fogja követelni a szakértelmedet, hogy továbbra is igénybe vegyük, de nagyon izgalmas aspektusokat dobtál fel, akár külön-külön is lehetne ezekre adásokat fölhúzni, és tényleg ígérem, hogy fogunk vele foglalkozni. Katonai eszkaláció akár független is, mert egyébként tényleg megérdemelni Irán a figyelmet innen Magyarországról is, pláne a mi nézőink számára. Szóval köszönöm, hogy segítettél abban, hogy egy-két ponton jobban lássunk, meg fölvillantottál olyan értelmezéseket, amik szerintem fájóan hiányoznak a szélesebb nyilvánosságból. Gyere, kérlek máskor is, Ablak a Gergely, köszi, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, további szép napot.
Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a gyors elemzésünk így az iráni háború második napján. Tekintettel arra, hogy csak el alatt az egy óra alatt is, amíg az adást tartott, szállingoznak a hírek arról, hogy hogyan eszkalálódik tovább a konfliktus, és hogyan szélesedik a konfliktus. Teljesen nyilvánvaló, hogy fogunk még foglalkozni a helyzettel. Ezt az adást azonban most itt lezárjuk, hamarosan majd jelentkezünk a további infókkal. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ciao.